Akik ismernek, azok azt mondják, hogy a munkán túl a szabadidőm az az Euronix, a hobbim az az Euronix, a kikapcsolódás az Euronix. Minden év, ahogy növekedtünk, újabb és újabb kihívásokat jelentett. A mi világunkban az a tudás, amit az ember megszerzett egy éve, az már megkopott. A mi szakmánk az egy nagyon kvantitatív szakma. Itt is evés közben jön meg az étvágy. Egyértelműen megvan Magyarországon a növekedés. Minden siker materializálódik, tehát nincs gondolati siker. Nagyon nehéz a sikerekből tanulni, és a kudarcok viszont adják a nyitott könyvként azokat a dolgokat, amiket legközelebb ki kell javítani.
Itt vagyunk az Euronix Esprém központjában, ahol Fazekas Zsolt fogadott minket, aki az Euronix műszaki áruházláncot működtető Vöröskő Kft. Alapító tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Zsolt, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat, és hogy fogadtál itt minket a Veszprém Euronix központban. Vágjunk is bele az első kérdésbe. Te hogyan jellemeznéd pár szóban, ha pár szóban definiálnod kéne a sikert?
Egyértelműen valami kitűzött cél elérése, és az a fölött érzett nagyon kellemes érzés.
Köszönjük, ez jó megfogalmazás volt.
Igen, akkor a második kérdés az az lenne, hogy belevágjunk a te sztoridba, hogy mivel foglalkoztál az Euronix hálózat kiépítése előtt?
Én annak idején még a hőskorban a bizományi áruházi vállalatnál dolgoztam, és úgy adódott a dolog, hogy 89-ben a rendszerváltás után közvetlenül lehetőség nyílt Balatonfüreden egy üzlethelyiség kibérlésére, és ez rögtön el is döntötte, hogy vállalkozóként fogom a kereskedelmet csinálni.
És hogyan jött az ötlet? Hogyha jól tudom, már kezdetekben is ezzel a műszaki elektronikai vonallal foglalkoztál. Hogyan jött az ötlet, vagy a lehetőség, hogy te vállald el az Euronix magyarországi franchise partnerségét és ennek kiépítését?
A mi szakmánk az egy nagyon kvantitatív szakma, tehát a mennyiség dominál, mint a beszerzésben, mint az értékesítésben, és én már a 90-es évek elején részt vettem több beszerzési társaságban is, ugyanis ezek a beszerzési társaságok biztosították azt az összes mennyiséget, amivel megfelelő kondíciókat lehetett elérni a piacon. Azt úgy alakult, hogy már ezek a Magyarországon működő beszerzési társaságok nem tudták beteljesíteni az alapvető céljukat, ezért Európában mindegyik beszerzési társaságot végigjártam, és akkor úgy döntöttem, hogy az Euronix a legmegfelelőbb nekünk, és hál' Isten az Euronix is úgy gondolta akkoriban, hogy mi méltó partnere leszünk Magyarországon.
És akkor áttérve kicsit a jelenlegi helyzetre már, hogy te hogyan látod, mik a fő verseny előnyeitek, vagy esetleg mi az, amiben még fejlődhetnétek a versenytársaitokkal szemben?
Ahogy múlt az idő a cég történelmében, úgy gyorsultak fel a változási szükségek. És ezek a változtatási szükségek egyre inkább átterjedtek az elektronikus IT területére, és egyértelműen itt van még mindig lemaradásunk, amit igyekszünk a lehető leggyorsabban bepótolni. A beruházásaink 70%-a most már IT területre összpontosul, illetve az erősségünk egyértelműen az, hogy nálunk az értékesítés az értékesítő központú. Tehát olyan technológiát alkalmazunk, ahol a vásárló találkozik értékesítővel, ha szeretne. Ez magában hordozza a nehézségeket is, de azt gondoljuk, hogy ez a következő 30 évre is meghatározza a cég működését.
Igen, ez így érthető. És most egy kicsit áttérünk a nehézségekre is. Nektek mik voltak a legfőbb nehézségeitek az Euronix áruházlánc kiépítése során, és hogyan sikerült ezeken túlendülnötök?
Minden év, ahogy növekedtünk, újabb és újabb kihívásokat jelentett. Tehát az a rutin, ami 10 boltnál ment, az már 20-nál nem. Ott újra kellett tanulni a 20 boltos működést, és amikor már épp megnyugodtunk, és tényleg jól mentek a dolgok, akkor már 30 boltunk lett, és ott újra kellett ezt a bővülésből eredő problémák kezelését megtanulni, illetve az, hogy Magyarországon sajnos a német vagy nyugat-európai piacokhoz képest a logisztikai szolgáltató cégek száma és minősége messze elmarad, így kénytelenek voltunk a logisztikát, a raktározást is saját hatáskörbe vonni, ami egy újabb kihívást jelentett, de ezt is nagyon tisztességgel abszolválták a kollégák, és azt gondolom, hogy a jövőre nézve is a legnagyobb kihívás az az, hogy azokat a területeket, ami nem közvetlenül a áru beszerzéshez és értékesítéshez kapcsolódik, hogy megtaláljuk-e a külső partnert, vagy saját magunknak kell megoldani.
Egy fontos lépésnek mondhatjuk, hogy a Dirasz márka a kezetekbe került. Emögött pontosan mi volt a motiváció, és mekkora potenciált láttok benne?
Igen, a Dirasz márkának a megvásárlása az egy olyan üzleti döntés volt, ami arra alapult, hogy rendelkeznünk kell egy olyan saját márkával, ahol már a termékfejlesztést is mi végezzük, illetve a márkának a portfólióját a mi értékesítési tapasztalatainkkal tudjuk megtámogatni. Nagyon ki voltunk szolgáltatva azon nagykereskedő és importőr cégeknek, akik azokat a termékeket hozták be az országba, amin a legnagyobb profitot tudtak realizálni, viszont így hiányzott a portfólióból jó pár olyan termék, amit láttuk, hogy a vásárlóknak szükség van rá, és ezért döntöttünk úgy, hogy megvásároljuk a Dirasz márka nevet, és fiam Fazekas Bálint építette föl ezt a portfóliót, nagyon nagy sikerrel, hatalmas potenciál van benne, és itt is evés közben jön meg az étvágy, és az első elképzelés miszerint 2-300 termék lesz a Dirasz portfólióba, most már látjuk, hogy ez 2-3 ezer fog lenni.
Wow, ezek valóban szép eredmények. És ehhez kapcsolatban még egy kérdés, hogyha jól értesültünk, akkor az utóbbi időben számos Euronix műszaki áruházlánc épületét is megvásároltátok, és emögött milyen motiváció állt, hogy miért döntöttetek az ingatlanok saját tulajdonba vétele mellett? Ez egy költségcsökkentő lépés volt, vagy valamilyen stratégiai cél rejlik mögötte? Szóval, hogy mi az emögötti indok?
Van bizonyos párhuzam a Dirasz márkával, ugyanis itt is kialakítottuk, megalapítottuk azt az ingatlan forgalmazó és fejlesztő céget, ami a saját igényeink alapján tudja az ingatlanokat megvásárolni, felújítani, felépíteni azon a helyen, ahol nekünk a legmegfelelőbb. Magyarországon hiányzik most több százezer négyzetméter kereskedelmi ingatlan, ami pedig van, ezek a plázatípusú bevásárló központok, ezek a műszaki termék forgalmazásra csak korlátozottan alkalmasak. És ezért döntöttünk úgy, hogy megkeressük azokat a telkeket, ingatlanokat, ahol úgy tudunk értékesíteni, hogy földszintes az üzlet, megfelelő 24 tonnás autó árubetáplálási lehetőség van, és az sem mellékes, hogy egy bérbeadó, hogyha letellik az első ciklusa a bérleti szerződésnek, és mi jól működünk, akkor szeret többet és többet és többet kérni. Itt is az a legfontosabb motiváció, hogy a üzleteink azok optimálisak legyenek, és biztonságban legyünk hosszú távon. Nem mellékes természetesen az is, hogy így lényegesen olcsóbb a működtetés, mint hogyha béreljük.
És így a jövőbe tekintve hogyan tervezitek a további terjeszkedést, vagy hogy látjátok, mennyire van erre még lehetőség mondjuk Magyarországon belül?
Egyértelműen megvan Magyarországon a növekedés. Tehát az egész piac, a vásárlóerő, nem csak műszakira gondolok, dinamikusan növekszik, és ha a számokat megnézzük, az egyfőre jutó műszaki piac az még mindig nálunk a legalacsonyabb, akár Szlovákiával, akár Csehországgal, akár Lengyelországgal összehasonlítva, tehát van még lehetőség a fejlődésre. Összesen 4-8 boltot szeretnénk még nyitni, tehát annyi terület van az országban, ami nincs lefedve Euronics műszaki áruházlánc által, de nem ez a fejlesztési fő irány, hanem egyértelműen az elektronikus, az online értékesítés.
Köszönjük, ezt jól összefoglaltad. És a generációváltással kapcsolatban is lenne egy kérdésünk. Ugye már említetted, hogy Fiat Bálint építette fel a Diras márkát, és ezzel kapcsolatosan hogyan tervezitek ti a generációváltást, így a vezetés átadását, a cég továbbvitelét, hogyan fog ez nálatok lezajlani?
A generációváltás az egy olyan tudomány, ami Magyarországon kevésbé van megalapozva, mint nyugaton, ahol ezt már több száz év óta a sikeres családok művelik. Keressük azokat a cégeket, sőt meg is találtuk, illetve azokat a szakirodalmakat, amik ebben a folyamatban segítenek. Nem vagyunk még megfelelően ellátva ezzel, úgyhogy sokszor a országhatárokon kívülre kell menni ezért. De mindenféleképpen az a cél, hogy azok gyermekeim, akik szeretnének dolgozni a családi vállalkozásba, azok megtalálják a megfelelő helyet és megfelelő pozíciót, de ez nem egy rövid folyamat. Tehát ez nem úgy működik, hogy pénteken bejelentjük, és hétfőn én elköszönve ők átveszik a működtetést, ez egy hosszú folyamat, és ebbe a folyamatba vagyunk Ben Bálinttal. Azt gondolom, hogy a Diras márkaépítésben nagyszerű eredményeket tett le, illetve az Euronics nemzetközi kapcsolattartó, és ezt a munkát folytatjuk, és a következő 3-5 évben én nagyon bízok benne, hogy az én szerepem lényegesen csökkenni fog, és az ő szerepe pedig lényegesen nőni fog.
Most akkor ugye nagyjából kezdünk áttérni az ilyen személyesebb kérdésekre. Szerencsére ugye elég jól megy az Euronics hálózatlánc. Lenne egy ilyen kérdésünk, hogy milyen érzés volt az, amikor először megláttad magadat a 100 leggazdagabb magyar listáján?
Vegyes. Borzasztóan vegyes. Mert valahogy ez több irigységet és több ellenségességet szül, mint őszinte gratulációt. Valahogy ez nálunk még nem úgy működik, ahogy kellene. A hátam közepére nem kívántam, hogy én egy ilyen listán szerepeljek, vagy mi egy ilyen listán szerepeljünk, de óhatatlan, hogy az a 30 éves munka, amit elvégeztünk, és az a vagyon, amit felhalmoztunk ezáltal, az besorolt bennünket ebbe a listába. Ezzel együtt kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy nekünk sokkal könnyebb lenne, hogyha nem kerültünk volna fel erre a listára.
Igen, ez érdekes tanulság volt. És pont ezt kapcsolódóan, mi az, amit a 30 éves munkád során és tapasztalataid alapján le tudnál szűrni, mi a legfőbb tanulság?
A legfontosabb tapasztalat az, hogy mindig mindenben tisztán kell dolgozni. Minden olyan hiba, amit az ember vét, az nem elmúlik, hanem kumulálódik. És mindig akkor jön szembe, amikor az ember legkevésbé számít rá. Tudják nagyon jól a szörfösök, hogy mi az a pöf, és ez is valahogy úgy jött nekem szembe, amikor az ember nem számított rá. És nincs az a siker, vagy az a vagyon, vagy az a profit, ami megérné, hogy a legkisebb mértékben is olyan hibát vétsen az ember, amit bármikor a fejére tudnak olvasni.
Érdekes gondolat, igen. És gondolod megosztására elindítottál egy saját blogot is, ahol tanácsokat osztasz meg az olvasóiddal, vállalatvezetés, vagy akár csak hétköznapi élettel kapcsolatban. Mi motivált erre, és mik a céljaid ezzel a bloggal?
Alapvetően ez onnan indult, hogy amikor eltelt egy hét vagy két hét, akkor mindig voltak olyan gondolataim, amit érdemesnek találtam leírni. Aztán hát azt, hogy ezt hányan olvassák, és mit szűrnek le belőle, ugye ez már egy másik kérdés. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, és amikor úgy volt egy időszak, amikor úgy kiírtam magamból mindent, és nem írtam egy pár hónapig, akkor nagyon sok megkeresés volt, hogy mi történt, beteg vagyok, mi változott meg. Aztán most itt ebbe a covidos időszakban megint volt időm arra, hogy megosszam a gondolataimat, és hát remélem, hogy ez azok számára, akik ezt elolvassák, jelent némi hasznot.
Szintén még ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésünk, hogy ugye láttuk, előszeretettel osztod meg külföldi nagy vállalatvezetők, szakértők tanulmányait is, és témáit, és hogy ebből kifolyólag mennyire tartod fontosnak a folyamatos tanulást, hogy folyamatosan képezzük magunkat, és mekkora jelentőséget tulajdonítasz ennek?
Az a közmondás, hogy jó pap holtig tanul, ennek borzasztó nagy igazságtartalma van. És csak azért, mert a mi világunkban az a tudás, amit az ember megszerzett egy éve, az már megkopott. Egy év múlva már alig ér valamit, ugyanis az új, például a vállalat irányításban, az új vállalat irányítási technológiák, amik alkalmazkodnak a IT adta lehetőségekhez, ezek borzasztóan igénylik azt, hogy ezekhez tartozó tudást az ember megszerezze. Ez körülbelül olyan, mint hogy lehet, hogy a Trabanttal megtanult vezetőnek a jogosítványa érvényes egy 600 lóerős autóra, de azért ott, amikor beül valaki egy Trabantból egy ilyen autóba, akkor nem árt, hogyha kap egy kis képzést hozzá. És én is így gondolom, hogy ennélkül az ember leamortizálódik. Tehát az a tudás, ami van, az átmegy egy rutinba, és nem vesz észre, hogy az a rutin, az már kezd ártalmassá válni. Viszont, hogy a rutin helyett valamit újat hozzam be, az pedig muszáj kintről megszerezni. És nálunk most is így van, hogy a hét egy napja az erre van fenntartva, hogy akár a vállalatirányításról, akár a generációváltásról, akár personálisan, tehát személyes területen pótoljam azt a tudást, ami éppen még hiányzik.
A tudás el is avul, tudná esetleg valami olyan tanácsot adni esetleg jelenlegi fiataloknak, vagy azoknak, akik most kezdenének valamilyen vállalkozást, vagy sikeresebbé szeretnének válni, hogy hogyan tegyenek aktívan a sikerért?
Azt gondolom, hogy a mai fiatalok sokkal-sokkal gyorsabbak, mint mi voltunk. Az egész világ gyorsabb. Az információ hamarabb ér el, magát az adatoknak az elemzése sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb, mint 89-ben francia kockás füzeten ceruzával és vonalzóval megcsinálni a táblázatokat. És talán a legfontosabb az az, hogy ezt a sebességet, ezt az energiát használják ki a fiatalok. És hogyha valamibe belevágnak, és nem, ez nem jelenti azt, hogy ők eladósodnak például, hanem fogják és csinálják a dolgot. Nem baj, hogy sikeresek vagy nem, ha sikeresek, örüljenek, ha pedig az a dolog, amiben belevágtak, nem sikeres, semmi gond nincs, mert többek lesznek a tapasztalattól, a tudástól, és nagyon nehéz a sikerekből tanulni. És a kudarcok viszont adják a nyitott könyvként azokat a dolgokat, amiket legközelebb ki kell javítani. Én minden fiatalnak csak azt tudom javasolni, hogy menjen előre, csinálja, használja ki, hogy tele van energiával, legyen tisztában a saját képességeivel, persze ez kell egy jó cél, amin fut, és menjen csak, és csinálja.
Igen, ezek nagyon hasznos tippek voltak, és köszönjük. És most, hogy áttérünk egy kicsit lazább témakörre is, mik a legkedveltebb szabadidős tevékenységeid? Mennyi időt töltesz a családoddal, és hogyan tudod fenntartani a munka-magánélet egyensúlyát?
Akik ismernek, azok azt mondják, hogy a munkán túl a szabadidőm az az Euronix, a hobbim az az Euronix, a kikapcsolódás az Euronix. És épp múlt héten kaptam meg, hogy munkalista vagyok, tehát nem alkoholista, hanem... És ez talán azért is van, mert minden percében örömet lelek a munkába, tehát nem kényszer vagy kötelezőség a munka, hanem tényleg nagyon-nagyon szeretem csinálni, ezért azok a kikapcsolódások csak azok működnek nálam, ami még ennél is nagyobb örömet okoz. és hát ebből nem olyan sok van. Nagyon szeretek búvárkodni, nagyon szeretek síelni, nagyon szeretek vitorlázni, ezek a fő hobbik, de nagyon jól kikapcsol egy hosszú túra, tehát attól függően, hogy éppen milyen kondícióban vagyok, vagy az aktívság fele, vagy éppen a lazább kikapcsolódások fele kacsintok. Nagyon szeretek bulizni a mai napig, tehát az egy meghatározó dolog az életemnek, hogyha a barátokkal együtt megkóstolhatjuk a finom málnapálinkámat, és meghallgathatjuk a kedvenc zenénket, akkor néha úgy érezzük, mintha 20 vagy 30 évesek lennénk.
Igen, hát ez fontos szerintem mai napig is, hogy fiatalnak érezze magát az ember.
Igen.
És esetleg olvasolás könyveket, akár a hivatással kapcsolatban?
Hogyne. Mindig van könyv az ágyam mellett, bár meg kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 2-3 évben elektronikusan sokkal könnyebb hozzájutni ezekhez a tartalmakhoz. Tehát valahogy már ez a könyves dolog is ilyen avittos lett, pedig nem szabadna, mert a könyvolvasásnak is megvan a maga szépsége és maga előnye, de mindig keresem azokat a könyveket, amivel előre lehet menni. Most éppen a Gyors és Lassú című könyv van ott, ami a gondolkodásmód alapvető pontjait taglalja, és nagyon érdekes.
Köszönjük! Hát egy záró kérdésnek még annyit szeretnék feltenni, hogy írtad blogodban a legtöbben csak álmodnak a sikerről, míg mások tesznek érte. Mit értesz pontosan ez alatt, és mi a ti sikereitek titka?
Minden siker materializálódik, tehát nincs gondolati siker. Azt hívják álmodozásnak. És az álom az lehet egy nagyon jó célképző eszköz. Amit az ember megálmodik, azt utána céllá teszi, de utána ezért tenni kell, a fizikai univerzumba tenni kell, és reggeltől estig tenni kell, és hétfőtől vasárnapig tenni kell, és ezek a tevőlegességek eredménye okozzák a sikert. Maga az, hogy valaki a gondolataiba próbál meg sikeresnek lenni, hát az nem sok jót fog hozni.
Hát köszönjük szépen! Szerintem nagyon sok érdekes dolgot összefoglaltál, és sok tanulságot tartalmazott ez a mai beszélgetés. Nagyon örültünk, hogy itt fogadtál minket, még egyszer köszönjük a lehetőséget. Ez volt a Magyar Sikersztori Podcast.
Köszönöm szépen, további sok sikert nektek!